Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok több mint zöld programsorozatának márciusi tematikus hónapjában a települési energetika kérdéseit járjuk körül. Mai epizódunkban a piaci megoldások energetikára gyakorolt hatásairól fogok beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Balogh Zoltánt, az Elektrokamlátner ügyvezetőjét. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást. Szia, Lilla!
Először szerintem térjünk egy kicsit a települési energetika általános helyzetére itthon. Mi jellemzi a hazai szokásokat, melyek a legnagyobb kihívások, kifejezetten városok, települések számára?
Hát én azt gondolom, hogy kihívás az van bőven. Ugye a városok, települések, bármilyen települések gyakorlatilag épületekből állnak, ez minden településen megtalálható, viszont azért elég nagy különbségek vannak kis települések és nagy települések közt. Így az energetikára is azt kell, hogy mondjam, hogy egészen eltérő tud lenni egy néhány száz fős település esetében, ahol igazából az épületeken kívül maximum egy közvilágítás van, vagy mondjuk egy nagyváros, ahol a villamostól kezdve a trolibuszig egy csomó olyan közlekedési eszköz van, amelyik rengeteg energiát fogyaszt, de semmi köze nincsen az épületekhez. Tehát még a kisvárosoknál igazából a település energetika az szinte csak az épületeket jelenti, addig nagyobb városok esetében azért már a közlekedés is egy komoly energiafogyasztó tud lenni.
És hogyan alakult az energetika irányába való központosított figyelem mondjuk a városvezetők oldaláról az évek alatt? Ugye az elmúlt másfél-két évben azért az energetika eléggé a napi diskurzusok középpontjába került, ha lehet így fogalmazni. Ti például a mindennapi tevékenységetek során éreztek-e változást abban, hogy mennyire foglalkoztatja ez a kérdés mondjuk jobban a városvezetőket?
Saját tapasztalatunk az, hogy az energetika, illetve hogy egyáltalán spóroljunk a felhasznált energiával, ez nem egy új keletű történet, mondjuk Nyugat-Európában. Nálunk ezzel szemben valahogy így a szokások miatt, igazság szerint azért a rendszerváltás előtt majd, hogy nem volt ára az energiának, egy filérekbe került, és ez azért úgy meg is látszik egyrészt az épületállománynak a minőségén is, energetikai szempontból, másrésztről meg a szemléletbe is. Viszont azért az energiaárak most már évek óta stabilan növekednek, és azért az elmúlt időszak a különböző válságok, most elsősorban mondjuk az orosz-ukrán háborúra gondolok, az azért drasztikusan hirtelen nagyon megdobta az energiaárakat, hirtelen a többszörösébe került. Na ez volt az a pont, amikor elkezdtek gondolkozni a településvezetők, egy része legalábbis, de ez más piaci szereplőknél ugyanígy igaz, hogy akkor kezdett el igazán fájni, amikor ki kellett fizetni ezeket a magas energiaköltségeket, akkor lettek sokkal fogékonyabb arra, ami egyébként előtte is létezett, meg Nyugat-Európában előtte is használták, csak hát Magyarország egy kicsikét ebből a szempontból el volt kényelmesedve, ugye az olcsó energia az úgy valahogy mindig is benne volt az emberek fejében. Igaz, hogy emelkedett az energiaár még a háborút megelőző években is, de valahogy akkor egy kicsit olyan lassabb emelkedés volt, közszerep vagy középületek esetében nem volt téma, mondjuk egy szállodában meg hát egyszerűen a magasabb költségeket átterhelték a vendégekre. Na most, amikor egy ilyen drasztikus emelkedés volt, ezt már nem lehetett megtenni, akkor már jöttek azok a elképzelések, hogy valamit kellene csinálni energetikailag az épületekkel. Bár hozzáteszem, hogy azért ez igazság szerint korábban is már téma volt, mert azért tudjuk, hogy több mint 10 évvel ezelőtt is voltak olyan programok, hogy lázáró csere, épületek szigetelése, stb. Tehát azért nem teljesen új keletű ez az egész, csak akkoriban az energia felhasználásnak a csökkentésére inkább ilyen megoldásokat, nem aktív, hanem mondjuk azt, hogy inaktív, aktív megoldás lehet, amikor konkrétan a felhasználást próbálom csökkenteni, és akkor egy kicsit indirekt módon, ugye a hőszigeteléssel, stb. El lehet érni azt, hogy kevesebb energiára legyen szüksége az épületnek. Tehát ez azért már több mint 15-20 évvel ezelőtt is téma volt, települési szinten is, de aztán ez úgy egy picikét úgy már nem lett annyira napi téma, és ahogy hirtelen most pár évvel ezelőtt megemelkedtek az energiárak, akkor kezdett el egy csomó minden változni, és ezt valamennyire jogszabályok is próbálják lekövetni.
Ugye mai nap azt gondolom, hogy már egészen ismert fogalom az, hogy épület automatizálás, de talán akik kevésbé jártasak a témakörben, nekik érdemes lehet bemutatni, hogy mit is takar ez a fogalom, és hogyan váltotta ki gyakorlatilag azt a folyamatot, amit ugye te is említettél, hogy különböző megoldások születtek az évek alatt energiahatékonyság és épületek kapcsolódására.
Igen, alapvetően nekünk, mint Elektrokamentnek Kft. Fő területünk az épület automatizálást. Ezt 1996 óta végezzük, én akkor végeztem villamos energetikán egyébként, és akkor azt hittem, hogy itt néhány éven belül mindenhol ez lesz. Alapvetően német gyártók magyarországi képviseletével foglalkozunk, és ugye Németországban már akkor is téma volt az energia felhasználásnak a csökkentése, de ott egyszerűen az emberek a közembereknek a tudatában is benne van ez, tehát nem csak városvezetés, településvezetés szintjén. És hát persze kicsit túl optimista voltam, mert ez még azért a 90-es években nálunk abszolút nem volt téma, tehát akkor az automatizálás inkább két szempontból volt érdekes. Az egyik, hogy bizonyos szempontból magasabb komfortfokozatot tud adni az épületeknél, másrészt, hogy a nagyobb épületeknél egyszerűen az üzemeltetés átláthatóság miatt kellett. Viszont a településekhez, önkormányzatokhoz ez nem nagyon jutott be, tehát mondjuk egy óvoda, egy iskola, az önkormányzatnak a saját épülete, ami gyakorlatilag egy irodaház, ezekben azért nem használták ezeket a megoldásokat. És én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy igazán energiahatékony legyen egy épület, úgy körülbelül három aspektust kellene figyelembe venni. Egyrésztről maga a gubatúra, tehát az, hogy szigetelt legyen, jó nyilászárók legyenek, és a többi. Ez egy első lépés lehet. Egy utolsó lépés lehet, amit most egyébként nagyon erőltetnek ezek a megújuló energiák, hogy miből, hogyan állítjuk elő az energiát. És a kettő közt van valahol az automatika, ami azt mondja, hogy csökkentem az épületnek a energia igényét, és innentől kevesebb beruházásból meg tudom oldani, hogy ezt a csökkentett energiaigényt, ezt már valami megújulóval állítom elő. Tehát tulajdonképpen az automatika az ott jön be, hogy az épületnek a használatát optimalizálja, ugyanis azért elég nagy különbség van egyébként lakosság és nem lakosság között. Ugye otthon azért szinte mindenki, ha elmegy otthonról, letekeri a fűtést, lekapcsolja a lámpát azokba a helyiségekben, amit nem használ. Tehát odafigyel, hiszen saját kontójára megy az energiaköltség. Ezzel szemben egy munkahelyen, egy iskolába, egy önkormányzati épületbe, hát nem én fizetem a számlát, igazából nem foglalkozom vele, hogy az tényleg energiahatékony legyen, meg hát amúgy, mint ott dolgozó, nem az én feladatom, hogy azt nézzem, hogy a fűtés mikor megy, mikor nem megy, hány fokon megy, stb.
Igen, néhány gyakorlati példát, hogyha tudsz hozni, szerintem kifejezetten praktikus megérteni, hogy ezekben az önkormányzati épületekben egyrészt melyek ezek az önkormányzati épületek, amelyeknél főként ugye szóba jöhetnek ezek a megoldások, másfelől pedig, hogy milyen megoldásokat rejtenek?
Én külön választanám az új építést, meg a felújítást. Új építés esetében sokkal nagyobb szabadságunk van a tekintetben, hogy milyen funkciókat tudunk beépíteni. Egyébként az energia válság, idézőjelben válság előtt, tehát pár évvel ezelőttig nekünk igazából 99%-ban új építésű projektek voltak a fókuszban. Ott azért sokkal több mindent meg lehet csinálni, illetve azért új építésekre vannak különböző előírások is, hogy mi az, amit meg is kell valósítani. Másrésztről ezek egy részét át lehet ültetni a meglévő épületekbe. A meglévő épületeknél mindig azt kell mérlegelni, hogy mennyi átalakítással jár. Tehát egy új építés esetében még lehet kábeleket behúzni, eszközöket felszerelni bárhova. Új építésnél ez nem probléma, de meglévő épületeknél ez egy kicsikét probléma. De hogy a kérdésre is válaszoljak, bocsánat. Gyakorlatilag most van vége a fűtési időszaknak nagyjából. Talán még visszaemlékszünk a januárra, decemberre, amikor hideg volt. Nagyon sok középület esetében a fűtés szabályzás idézőjelben azt jelenti, hogy az ablakot nyitom vagy zárom. Tehát hiába jó a hőszigetelése az épületnek, ha nem jól használom. Tehát az automatika nem egy csodaszer, hanem igazából legegyszerűbb csinál mondjuk egy időprogramot. Éjszaka, hétvégén, amikor nem használják a középületeket, akkor egy csökkentett hőmérsékleten hőn tartjuk gyakorlatilag az épületet, és csak ott és csak akkor fűtünk megfelelő hőfokon, amikor arra és ahhoz szükség van. És amikor például egy ablaknyitás van, ugye klasszikusan még 10-15 évvel ezelőtt, de még hát sok helyen még a mai napig azt gondolják, hogy ilyen kis termofejeket lehet föltenni a radiátorra, és az majd megoldja a problémát, hiszen beállítok rajta egy hőfokot, igazából nem hőfokot, hanem egy töltőt valamit beállítok, és akkor ugye hőn tartja, nem engedi túl fűteni a helyiséget. Csak hogy az a probléma, hogy a radiátor jellemzően az ablak alatt van, az ablakot kinyitom, mert meleg van, mondjuk egy iskolába, ez a kis termosztát gyakorlatilag azt fogja csinálni, hogy azt érzékeli, hogy leesett a hőmérséklet, tehát még jobban nyitja a szelepet, még több energiát dobálok ki az ablakon. Ezzel szemben egyébként, amikor automatika van, egyébként erre előírások is vannak, akkor viszont éppen hogy, amíg szellőztetés van, addig visszaveszem a fűtést, vagy mondjuk nyári üzemben ez településeknél kevésbé kritikus, ugye a hűtés, viszonylag kevés helyen van Magyarországon hűtés, de ettől függetlenül, ahol van, ott ugyanez igaz rá. Tehát azt gondolom, hogy a fűtés-hűtési energia, ez mindig is az épületeknek a termikus energia felhasználása szokott a legnagyobb falat lenni, ehhez képest a villamos energia felhasználás egy kisebb. Azzal együtt, hogy nyilván, hogyha valahol mondjuk hőszivattyú van, az villamos energiát fogyaszt, de ebben az esetben is energetikailag azt termikus energiának számoljuk, hiszen fűtésre vagy hűtésre használjuk azt az energiát, nem pedig mondjuk világításra vagy bármi egyéb.
És akkor, amikor kifejezetten önkormányzati partnerekkel tárgyaltok, akkor melyek azok a legnagyobb kihívások, amelyekkel te, mint cégvezető, szembe találod magad? És mi az az eltérés, amit te tapasztalsz mondjuk a mindennapi munkafolyamat során, mondjuk egy privát szférából érkező partner és egy önkormányzati partner között?
Hát vannak azonosságok, de inkább vannak különbségek. Tehát egy önkormányzatnál az a helyzet, hogy egy önkormányzatnak nagyon sok mindenre kell figyelnie. A köztéri parkoktól kezdve az épületeken át a minden egyéb funkció, feladat hozzájuk tartozik. Így az energetika igazából egy a sok közül, egyrészről, másrészről azért az a tisztába kell lenni, hogy energetikai képzést jellemzően szinte senki nem kapott a településvezetésen. Maximum vannak olyan települések, ahol van akár egy üzemeltető cég, ami a város tulajdonában van, vagy a városnak van egy energetikusa, de azért ők nem feltétlen napra készek a lehetőségekbe. Tehát ez azért egyrészt egy kicsit kihívás, hogy megértsék. Azért azt tudjuk, hogy a polgármesterek a legkülönbözőbb szférából érkeztek, tanár, ügyvéd, bármi egyéb, tehát nem feltétlen olyan képesítéssel rendelkeznek, hogy ezt könnyen megértsék, de hát nyilván azért van mögöttük egy stáb, aki ebbe segít őket. Az az egyik, tehát hogy viszonylag nehezen emészthető számukra, a másik meg, hogy nem feltétlen annyira látványos, mondjuk választások előtt, mint mondjuk a parkokat rendbe rakni. Tehát, hogy azt is látni kell, hogy most tetszik, nem tetszik, sajnos ez nem olyan könnyen kitehető az ablakból, hogy most kevesebbet fogok fogyasztani, most energiahatékonyabbak az épületek.
Ellenben úgy a fenntarthatóság szempontjából, mint a kassa szempontjából erőteljesen megéri.
Hát igen, tehát a fenntarthatóság, igen, de azt ugye sokan pufogtatják ezt a kifejezést, hogy fenntarthatóság, hogy mit jelent a fenntarthatóság, hát...
Erre még soha senki nem találta meg a megfelelő definíciót.
Igen, mindenkinek egy kicsikét más, mindenkinek egy kicsikét saját maga felé húzza a keze. Én azt gondolom, hogy az automatika nem csodaszer, de mindenféleképpen egy olyan eszköz, ami egy viszonylag gyorsan megtérülő beruházás lehet, hogy mennyi a megtérülési idő. Elég nehéz megmondani, amikor ilyen hektikusan változnak az energiárak, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyságrendileg azért 2-5 év között megtérül. Például az egy napelemnek a megtérülési ideje, ennek nem azt mondom, hogy többszöröse, de azért lényegesen hosszabb idő. Most, hogyha különböző ösztönzőket, financiális ösztönzőket figyelmen kívül hagyom, tehát pusztán magának a beruházásnak a megtérülési ideje. Tehát ergo, igazság szerint jelenleg ennél rövidebb megtérülési idejű beruházás energetikai szempontból nem nagyon van, a támogatásokat most figyelmen kívül hagyva. És ezzel ugye, ahogy az előbb is mondtam egy 10 perccel ezelőtt, hogy tudom az épületeknek a felhasználás, az energia felhasználását mondjuk egy 30%-kal csökkenteni. Ha 30%-kal csökkentettem az energia felhasználást automatikával, akkor utána már ennyivel kevesebbre kell méretezni a megújuló energia beruházást, ami egy hosszabb megtérülési idővel jár, meg általában egy költségesebb beruházás is. Tehát tulajdonképpen célszerű előbb megcsinálni egy automatikát, és utána a megújuló energia előállítást ehhez illeszteni.
És ugye szóba került, hogy milyen az önkormányzati partnerek felé a fogadtatása mondjuk ezeknek a megoldásoknak. Ugye akkor, amikor települési energetikáról, vagy általánosságban energetikai kérdésekről beszélünk, vagy energiáról nyilván közérthetőbben, akkor azért a mai, azt gondolom, közéleti diskurzusokat alapvetően nagyon sok irányból meg lehet közelíteni. Mennyire érzed azt, vagy mennyire tapasztaljátok azt a mindennapok során, hogy akkor, amikor mondjuk egy energetikai korszerűsítés, vagy energiafogyasztás csökkentés címszóval megkeresitek a városokat, akkor azért nagyon hamar inkább olyan irányba mennek el a diskurzusok, hogy igen, akkor megújuló energia, igen, akkor napelem, igen, akkor egyéb megoldások. Mennyire nehéz megtalálni a fókuszt, vagy nehéz elérni a célközönséget a sok egyéb lehetőség mellett?
Hát az a helyzet, hogy ugye a csapból is azt mondjuk, hogy napelem és hőszivattyú. Tehát gyakorlatilag ez most a tamplusz útra, hogy mindenhova ezt kell betenni. Én azt gondolom, hogy önmagában nem feltétlen baj, de azért nem biztos, hogy mindenre megoldás. Egyrésztről én azt gondolom, hogy a napelemnek ugye vannak előnyei, de azért vannak hátrányai is. Egyrésztről egy viszonylag lassabb megtérülési idővel rendelkezik, ha nincsen valamilyen állami ösztönző mellé. Másrésztről meg ugye ez egy általános probléma, hogy a napelemek akkor termelnek, amikor süt a nap. Mondjuk pont középületek esetében az még nem annyira rossz, mert a középületeket napközben használják, nem éjszaka. Tehát ez még azt mondom, hogy egész jó, de például a lakosságnál pont nem jó, már általában napközben nincsenek otthon, akkor termel, éjszaka kellene nekik, akkor meg már nem termel. Tehát valamit kell kezdeni ezzel, hogy elég hektikus a energiatermelés, és ez most azért országos szinten elég nagy problémát tud jelenteni, nem véletlenül azért elég hektikus ennek a támogatása is. A hőszivattyúval meg az a helyzet, hogy sok esetben jó, egy új építés esetén én azt gondolom, hogy persze, természetesen ez egy jó irány, de azért azt látni kell, hogy a hatásfoka az olyan épületeknél, ahol nem erre lett annak idején a gépészet méretezve, tehát mondjuk ilyen nagy öntött vas radiátorok vannak régi önkormányzati épületekben, hát ott viszont nem igazán jó. Tehát ott egy jó 60-70 fokos előre menő vízhőmérséklettel kellene dolgozni ahhoz, hogy kifűthető legyen az épület, ott viszont meg már egyáltalán nem hatásos a hőszivattyú, tehát igazából át kellene magát a gépészetet is alakítani, és onnantól már nem olyan egyszerű, csak fogom és kidobom a régi kazánt, aztán beteszek egy hőszivattyút, és akkor mindent megoldottam vele. Illetve van egy új tendencia, amit most azért mindenhol látnak az emberek, az, hogy a napelemekkel kapcsolatban, ugye volt az a probléma, hogy hát nem feltétlenül akkor termel, amikor szükség van rá, ezért most kitalálták, hogy akkor tároljuk. Akkor tároljuk a villamos energiát, különböző akkumulátor, kisebb-nagyobb akkumulátor telepeken, ez most lehet lakossági szinten, vagy település szinten igazán nagy teljesítmény akkumulátorokkal. Ez elektromos szempontból azt gondolom, hogy nem rossz, tehát ez csomó problémát megold, de mondjuk a fenntarthatósággal én személy szerint nem nagyon tudom egy szintre hozni, mert nem tudom elképzelni, mennyire fenntartható az, hogy most az akkumulátoroknak van egy valamilyen élettartalma, azért nem extrém hosszú, és mit csinálunk utána, ugyanis az akkumulátorok jelenleg tele vannak irdatlan veszélyes anyagokkal. Ezekkel mit fogunk kezdeni? Persze most erre azt mondják, hogy jelenleg az a tendencia, hogy az autókban használt akkumulátorokat, amikor már ott elöregednek, azokat áttesszük mondjuk a lakossági vagy épületeknél a villamos energia tárolására, tehát kicsit elhúzzuk az élettartamát, még nem kellett kidobni, mert ott tudjuk használni, de ott is csak ideig, óráig működik, és utána mit csinálunk vele?
Hát igen, ezek azok a kihívások, amiről azt gondolom, hogy végtelen időhosszúságban lehet beszélgetni, és bízunk benne, hogy ahogy haladunk előre, ezek a jó megoldások, amelyeket ti is foglalkoztok, illetve amelyek a piaci szektorban elérhetőek az önkormányzatok számára, egyre inkább elterjedtebbé válnak majd kifejezetten a települések szintjén is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma velünk tartottál a Fenntartható Városok podcast adásában. Balogh Zoltánnal, az Elektro-Kamm-Leitner ügyvezetőjével beszélgettem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Lilla.
Nektek pedig köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is, amikor a települési energetika és a civil szféra kapcsolódási pontjairól fogunk beszélgetni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.